Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma Mohács térségében tetőzik a Duna, az operatív törzs még dolgozik, mondta a miniszterelnök reggel. Orbán Viktor szerint az apadás gyors ütemben zajlik, ha szükséges, a továbbiakban majd Szerbiának is segítséget tudunk nyújtani. Köszönetet mondott mindenkinek a kormányfő, aki részt vett a sikeres védekezésben. Elhangzott, hamarosan bepótolják a 3 napos kihelyezett kormányülést az őszi parlamenti szezon előtt, ezen majd arról is beszélnek, hogy újabb helyszíneken épülhetnek mobilgátak. Az EU-s árvízsegély Orbán Viktor szerint olyan, mint a kutya vacsorája, szokjunk hozzá, hogy csak magunkra számíthatunk. Számos közegészségügyi kihívás van az árvíz levonulása után, amire fel kellett készülni, mondta Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos szerint a legfőbb feladat, hogy a különféle szennyeződéseket a Duna ne tudja bemosni a medrébe, de nem mindenütt és nem mindent kell fertőtleníteni. Magyarország is kaphat az árvíz sújtotta országoknak szánt 10 milliárd eurós uniós támogatásból, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője elmondta, bármely árvízkárt szenvedett tagállam kérhet uniós támogatást, ha felméri a károkat és benyújtja az erről szóló adatokat a bizottsághoz. Európa 40%-át érintette idén az aszály, ami a fejlettebb technológiai szintű országokban is gondot okoz, ismertette a Kékbolygó podcastben az agrárminiszter. Nagy István elmondta, a víz megőrzés érdekében sikerült felderíteni 447 sík és dombvidéki tározó lehetséges helyét, megteremtették 8 ideglenes víztározó lehetőségét is, amelyekbe 5 millió köbméter vizet tudnak majd betárazni. Az Európai Bizottság több mint 119 millió euró pénzügyi hozzájárulást javasolt Bulgária, Németország, Észtország, Olaszország és Románia mezőgazdaságai számára, amelyek súlyosan megérezték az idei szélsőséges időjárást. Az összeget az Európai Unió mezőgazdasági támogatási rendszeréből bocsátanák a tagországok rendelkezésére. Magyarország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy újra eljöjjön a béke időszaka, visszatérjen a tisztességes és békés nemzetközi együttműködés, ebben viszont az ENSZ-nek is nagy szerepet kellene játszania. Erről beszélt a külgazdaság és külügyminiszter New Yorkban az ENSZ közgyűlésének jövővel foglalkozó csúcs találkozóján. Szijjártó Péter rámutatott, a II. Világháború óta most a legrosszabb a globális biztonsági helyzet, a terrorveszély erősödik, a migrációs áradatok számos országot jelentős kihívások elé állítanak, és több mint 30 fegyveres konfliktus is zajlik világszerte. A legszomorúbb, hogy a nemzetközi liberális mainstream már a szitok szóvá tette a békét, legalábbis Európában, vélekedett. Kifejtettem, ha minden így megy tovább, akkor szomorú jövő vár az emberiségre, vagy kirobban a 3. világháború, vagy ismét blokkokra szakad a világ. Magyarország ellenzi a kínai elektromos autókra kivetett Európai Uniós büntetővámokat, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról is beszélt, hazánk támogatja az ukrajnai háború mielőbbi rendezését célzó kínai-brazil béketervet. Aláírták a megállapodást Magyarország és Csád között a 200 millió euró értékű kötött segélyhitel programról, amellyel nem csak a hazai cégek fognak jól járni, hanem az afrikai emberek is, jelentette be a tárcavezető. Hangsúlyoztam, az Európai Unióba irányuló illegális migrációt nem lehet megállítani a Száhel térséggel való együttműködés nélkül. Egyre feszültebb a helyzet a Közel-Keleten. 274-en meghaltak és legkevesebb 722-en megsebesültek a Libanon déli részén tegnap végrehajtott izraeli légicsapásokban. Az izraeli hadsereg pedig azt közölte, Izraelben a Hezbollah libanoni síta fegyveres szervezet rakétái sebesüléseket és tüzeket okoztak. Közben Izrael felszólította a libanoni határ túloldalán található települések lakóit, hogy küszöbön áll a támadás, ezért hagyják el otthonaikat. Németországban az exit poll adatok szerint a szociáldemokraták nyerték meg a brandenburgi tartományi választásokat. A ZDF közszolgálati adó mérése szerint az SPD 31,8%-ot szerzett, majdnem 3%-kal többet, mint a legjobboldalibb AfD. A harmadik helyre a szélső baloldali BSZV futott be 12%-kal. Csehországban lemondott a kormánykoalíciós kalózpárt elnöksége, miután a párt gyenge eredményt ért el a regionális önkormányzati és részleges szenátusi választáson. A 13 regionális önkormányzati közgyűlésben eddig a kalózoknak 96 képviselőjük volt, de a hétvégi választások után 3-ra csökkent a számuk. Végül az időjárásról: napos, szűrt napsütéses időre lehet készülni. Fokozatosan beborul majd, az esti órákban már többfelé várható eső, a szél is megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Várna, amikor úgy tűnt, mintha várna, valamire várna, mintha Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adás első két riportjában a Magyar Földrajzi Múzeumban látogatunk, utána pedig megtudhatják, hogy mik a 2025-ös év ásványjelöltjei. Maradjanak velünk, és néhány gondolat az első riport elé. Szeptember 17-én kedden a Föld szerelmese címmel emlékülést szervezett a Magyar Földrajzi Múzeum az alapító dr. Balázs Dénes születésének 100. évfordulója alkalmából. Most dr. Kubasek Jánost, a Magyar Földrajzi Múzeum címzetes igazgatóját hallják.
Legelőször még általános iskolás diák voltam, amikor kezembe került könyve Hajos Topol az indonéz szigetvilágban című könyve, és a másik könyve a Cikcakban az egyenlítő, és a kölcsönautóval a Szaharában. És én annyira el voltam bűvölve a könyvtől, hogy az iskolában matematika óra alatt is ezt olvastam. És Fulkó Imbéné talán, akit egyébként nagyon szerettem, ezt észrevett és elvette Hajos Topol az indonéz szigetvilágon könyvet, majd a szüleimnek odaadja, de matematika órán ne olvassam. És mivel fölértekezett egy hét múlva lett, én meg nem bírtam ki, úgyhogy akkor a másik könyvét, a Cikcakban az egyenlítőt olvastam a következő matematika órán, és akkor azt is észrevette, lebuktam, hát akkor már többet nem lett, de a Balázs Dénessel való ismerkedés így kezdődött. Először személyesen 1973 őszén találkoztam vele a Magyar Karsz és Barlangkutató Társulatnak a Kossuth téren található kis irodájában, egy előadó teremben, ahol előadást tartott Pápua Új-Guinea Karsz vidékeiből, Mészkő területeiből, barlangjaiból, és persze az országból is, a pápuákból. Akiket ő megismert, közöttük élt hónapokig a Kutubutó környékén tett terepbejárásaiból beszélt, gyönyörű színes dia felvételeket mutatott be, és az ottani falvak lakóit is bemutatta, az engákat, csimbukat, a különböző törzsek tagjait, és elmondta, hogy egy Szabó Imre nevű magyar misszionáriusnál lakott is.
Egy vermita szerzetes volt, nemrég halt meg.
Így van. Ő ennek a szerzetesnek a vendégeként töltött hosszabb időt itt Pápua Új-Guineában, és mély benyomást tett rá az, hogy Szabó Imre atyának milyen nagy tekintélye van, részben a tevékenysége, részben az emberi példája okán is, és kőbalták voltak a misszió egyik épületének a parlásán. És Szabó Imre atya megajándékozta őt ilyen kőbaltával, ami aztán hazakerült Magyarországon, Vázsnyi és elhozta, és itt a Magyar Földrajzi Múzeumban található. És mondhatnám azt, hogy ez a misszió ő számára nem csak itt, hanem másutt is folytatódott. Ő misszionáriusokkal megismerkedett Alaszkában, Peruban, hosszabb időt töltött a Fülöp-szigeteken, ahol szintén egy magyar jezsuita atyának, Papila Lajosnak volt a vendége, és neki is az élet egy küldetés volt, egy misszió volt. A földrajz szolgálata, a földrajzi kutatás, a tudományos ismeretterjesztés szolgálata. Ez az akkori találkozás rám nagyon mély benyomást tett. Találkoztam vele több barlangász rendezvényen, konferencián, de ezek még nem voltak közelebbi kapcsolatra utaló események. Írtam neki egy levelet, hogy szeretném felkeresni a Sárd utcában. A címét azt tudtam, a Karsz és Barlang utazó társadban Székely Kingától, aki éppen most adott elő, ő adta meg nekem, és hívtam egy levelet neki, és postafordultával jött a válasz. Én bemutatkoztam, leírtam, hogy gimnazista vagyok, nagyon érdekelnek a karsztok és a barlangok, és szeretném a jövőmet történelemföldre szakos egyetemistaként, majd tanárként folytatni. És válaszolt, és én felkerestem őt az otthonában, nagy szeretettel fogadott, kedvesen, barátságosan, dobogó szívvel remegő lábbal léptem be hozzá, vittem magammal több könyvét, a Pápua Új-Guineában a könyvét is, hogy dedikálja. Felesége nyitott ajtót, szilvával kínáltak, kekszel és kávéval. És hát a fél órásra tervezett beszélgetésből másfél óra lett. Aztán egyetemistaként szorosabbá vált a kapcsolatunk, én a Békebarlang vízgyűjtő területéből írtam a tudományos diákkövi munkámat, és őt is megkerestem konzultáció céljára. Felkerestem őt, és nagy szeretettel fogadott a Békebarlang és a Varadla vízgyűjtő területének a lehatárolását, földtani, geológiai és hidrológiai kérdéseit beszéltük végig, és elmondtam neki, hogy szeretnék Dél- és Dél-Kelet-Ázsiába bejutni, karszvidékeket kutatni. És ő biztatóan állt hozzá, és ösztönzően maga meg lehet valósítani, nagyon sok munkával jár, nagyon sok lemondást követel, de nem lehetetlen. És akkor már én sokfelé megfordultam a Magas Tátrában, Lengyelországban, Alpokba is eljutottam, tehát voltak tapasztalataim, Kárpátok déli vonulatait bejártam, Retyezátot, Páringet és Bucsecs hegységet, Fogarasi havasokat, Móga János barátommal, és aztán együtt mentünk el Dél-Ázsiába egy éves útra. Ehhez nagyon sok hasznos tanácsot kaptunk Balázs Nénestől, a felkészüléshez, az út megszervezéséhez, a kapcsolatépítéshez, lebonyolításhoz. És amikor hazajöttem, hatalmas anyaggal gazdagodva, megkezdtem az előadások tartását, cikkek hívását, amelyet ő nagyon ösztönzően és barátian segített, és könyvet is írtam Sri Lanka szigetén tett élményeinkről, a Veddák földjén Sri Lanka szigetén címe, és mivel ő járt Sri Lankán, ismerte Ceylont, vállalta a lektori feladatokat. És el is végezte, nagyon gondos, alapos lektori véleményt adott a könyvem kézivatában. Beavatott abba a nagy tervébe is, hogy szeretne létrehozni egy földrajzi múzeumot. És ezzel kell gyűjteni. 1981-ben. Már 78-ban tudtam, hogy ilyen gondolatai vannak, de 81-ben ez már nagyon aktuális időszerű volt, és a kutatásokban én is részt vettem, a hagyatékok felkutatásában, feltárásában, összegyűjtésében és hazahozatalában. És elmondta azt is, hogy ezt évben szeretné megvalósítani, ami akkor lehetetlennek tűnt. A város nagyon sok infrastruktúrális gonddal, csatornázási problémákkal, útépítési gondokkal küzdött, de ennek ellenére ő állhatatosan kitartott emellett, rengeteg levelet hívt, tárgyalt, embereket, barátokat, szövetségeseket keresett, és Becsei Józseffel, aki a Földrajzi Társaság Múzeumi Bizottságának az elnöke volt, ez az 5 éves munka végül sikerrel járt. Elkészült a kiállítás, a gyűjtemény, a kutatási tervek, a működési feltételekből, és akkor ki fogja ezt a múzeumot irányítani, vezetni, a továbbiakat intézni. Ő nem akart semmilyen fizetett állást vállalni, azt mondta, egy fiatalabb embert kell, akinek hosszú távon is vannak ambíciói. 6 jelölt volt, mind a 6 jelölt visszamondta.
Mert?
Én a 7. jelölt voltam. Olyan bizonytalanak voltak a feltételek, olyan mostohák, olyan alacsonyak a fizetések. Alacsonyabb volt a fizetés, mint egy általános iskolai tanár fizetése.
Ez egy civil kezdeményezés volt.
Igen, alulról kiinduló civil kezdeményezés, ezt nem fönn találták ki. Ezért is volt nehéz megvalósítani, mert itt nem fújt a hátszél. Tehát itt mindent alulról kellett, gyakorlatilag a semmiből. És ez a semmiből teremtés varázslata fogott meg engem legjobban, hogy itt nagyon komoly jövőbeli feladatokat lehet megoldani, de gyakorlatilag a feltételeket is meg kell teremteni. Nem volt épület, nem volt felszerelés, nem volt költségvetés, nem volt telefonvonal, semmi nem volt, mindent a semmiből kellett megteremteni, csak a semmi volt sok, meg a szükség, az volt sok, semmi más. Kovács Sándor kollégámmal, ő volt az első munkatársam, kezdtük ezt a munkát, a kiállítás, aminek a forgatókönyvét, kivitelezését Balázs Dénes irányította a Központi Múzeum Igazgatósággal, nagy sikert aratott, és akkor láttuk, hogy lehet jövő. Megalakítottuk a múzeumbarátkört, megkezdtük az ifjúsági órákat, a közművelődési tevékenységet, múzeumi órákat, iskolákkal kapcsolatokat képítettük. Balázs Dénes gondolat az volt, hogy legyen egy élő múzeum. Ne csak a holttárgyak gyűjtőhelye, egy élő múzeum, ahol programok, rendezvények vannak, értékek, és a megító alkalmával úgy fogalmaztak, ez legyen a szellemi gyarapodás forrása. És az is lett. A munka nem fejeződött be a kiállítás megnyitásával, az 1983. október 7-én volt, de a múzeumi rangot csak 5 évvel később nyertük el. Még addig bizonyítani kell a tudományos tevékenységet, az eredmények közétételét, feldolgozását, és persze a publikációkat is. Minden évben rendeztünk tudományos konferenciát, ezt ő szorgalmazta, magyar utazókhoz, földrajzi felfedezőköz kötődően, de a társtudományok szakembereit is bevonva. Tehát nem csak földrajz, hanem geológia, botanika, földtan, ez mind-mind része lehet ennek a munkának. És az is lett. És Balázs Dénes ebben nem csak irányt mutatott, példát adott, hanem rengeteget dolgozott.
Gondolom nem bánta meg, hogy 7-ként elvállalta a múzeum igazgatását.
Soha nem bántam meg. 40 éven át dolgoztam múzeum igazgatónként ugyanabban az intézményben. Voltak nagyon nehéz periódusok, voltak olyan időszakok, amikor úgy éreztem, hogy összecsapnak a hullámok és elmerülünk, de szerencsére mindig sikerült kiutat találni. Ebben Balázs Dénes példája jelentette a legnagyobb erőforrást és ösztönzőt is. Hozzáteszem azt is, hogy én tanárként kezdtem a pályámat, és nagyon szerettem a tanítást, a tanári munkát. Pest-Lőrinci Steinmetz Miklós Oláh nevezett gimnáziumban tanítottam, nagyon sok sikerélményem volt, soha annyit nem nevettem életemben, mint akkor. Életem legboldogabb 4 éve az a időszak volt, amikor gimnáziumi tanárként álltam ki a katedrára, de ezt is vállaltam, hozzátéve, hogy a gimnáziumot azért 4 évig még folytattam, mert a diákjaimat érettségig el kellett vinnem, és ezt meg is tettem, meg is ígértem. Nem bántam meg, volt, aki ezt elmeháborodottságnak tekintette, olyan is akadt, aki azt mondta, hogy hát ez a bünti, miért kerültem a büntibe, mit tettem, hogy ide küldtek, engem nem küldtek ide. Nem bántam meg soha. Balázs Dénesnek a javaslatába kaptam ezt a pozíciót, és az ő bizalmából lehettem itt, de ezt azért elég magas szinten megvizsgálták, jóvá hagyták, egészen a miniszter helyettesig eljutottak a anyagok, mert amikor a működési engedélyt kiadták, pontosan tudni akarták, hogy ki lesz, aki irányítja a múzeumot, ki lehet számon kérni, ki lesz a felelős. És ez akkor nagyon fontos volt, most is nagyon fontos. Boldog voltam, azt végezhettem, amit nagyon szerettem, a magyar utazók földrajzi felfedezők munkásságát kutathattam, a csolnoki hagyaték birtokunkba került, nagyszerű konferenciákat, kiadványokat adhattunk közve a legsokoldalúbb, legszínesebb földrajz tudós munkásságának a eredményeiből. Teleki Pál alakját felvillanthattuk, szintén fel tudtunk eredeti dokumentumokat kutatni, de megemlíteném, hogy a Kárpát-medence természettudományi feltáróiból már 1988-ban csináltunk kiállítást, ennek is a forgatókönyvét Balázs Dénes készítette, az anyaggyűjtést azt persze többen végeztük. Nagyszerű emberek álltak mellénk a Magyar Földrajzi Társaságban, Papvári Árpád, Gábris Gyula, Barta Lajos, Martinovics Sándor térképész, aki Balázs Dénessel egy expedíción vett részt Afrikában, a Szaharát szelték át, és külföldből is kaptunk sok értékes anyagot. Fontosnak érezte Balázs Dénes azt, hogy a diákokhoz, a legifjabbakhoz is eljussanak a földrajzi ismeretek, és ezekkel is jutottak. Számos iskola vette fel földrajzi utazó nevét, hogyan kötötték össze hazánkat és a nagyvilágot a jeles világjáróink, milyen örökséget hagytak maguk után, és milyen eredményeket értek át. Az ő példaképe Körösi Csoma Sándor volt, ő is székely származású volt Balázs Dénes, Kászon Impéről származott a család, ő maga Debrecenbe született, és neki a zivasztala mellett Budai Györgynek a fametszete volt látható, ami az ő példáját mutatta, és azt mondta, én is székely származású vagyok, őt tekintem a példaképemnek. És amikor egyszer kérdeztük, hogy tudja ezeket a hatalmas utazásokat megtenni állami támogatás ösztöndíj nélkül, sok szervezéssel, sok munkával, sok lemondással, néha nélkülözéssel, és azt is hozzátette, mindent meg lehet valósítani, de nem mindenkinek. Ez a 4 évtizedes munka számomra nagyon sok emberi találkozást, nagyszerű élményt, emlékezetes utazásokat is jelentett, melyeket Balázs Dénesnek is köszönhetek. Világ számos pontjára eljutottam, és az ő neve mindenütt megnyitott ajtókat. Csodálatos élmény volt érezni, hogy több ezer kilométer távolságban hazámtól van egy ember, akinek a neve olyan jó cseng, egy ajánló levél az több ezer dolláros csekkel felírt Kanadában vagy Amerikában. A múzeumot én 40 évig vezethettem, a múlt év augusztus 1-én szűnt meg az igazgatói posztom, de címzetes igazgatóként és tudományos tanácsadóként továbbra is segítem az intézmény munkáját. A helyettesen Fekete Mácsai Anetta, aki 23 éven át végezte ezt a tevékenységet, és nagyon sokat tett a múzeum, ő vette át a igazgatói teendőket, és az ő helyettese Puskás Katalin, aki szintén 34 éve a múzeum munkatársa és a gyűjtemény, a szakmai gyűjtemény és a kiállítások legfőbb gazdája. Én boldog vagyok, hogy ezt a munkát szívem szerint végezhettem, és ahogy ezt a koreaiak fogalmazzák, a mások hasznára és a magam örömére.
Az elmúlt percekben dr. Balázs Dénesről, a Magyar Földrajzi Múzeum alapítójáról, dr. Kubasek Jánost, a múzeum címzetes igazgatóját hallották. És még egy riporterig a Földrajzi Múzeumban maradunk. Október 6-áig tekinthető meg az Utazás a kamera körül című időszaki kiállítás, mely Ligeti Lajos belső mongoliai kutatóútjának mindennapjaiba enged betekintést. A kiállításról és magáról Ligeti Lajosról Pallag Zoltán muzeológust, a kiállítás kurátorát hallják.
Ligeti Lajos 1902-ben született Balassagyarmaton, és 1987-ben hunyt el Budapesten. És hát ez a 85 év, ami megadatott neki, az igencsak tartalmasra sikerült. Ő, mint nyelvész, a keleti nyelvek tudora volt, már klasszika filológiát tanult először, tehát latin és görög nyelvet, de aztán az altai, úgynevezett altai nyelvekre állt rá, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazni.
Ezek melyek?
A különféle török nyelvekre, majd aztán a mongol nyelvre, de tanult kínait, tibetit is, és ezeket tanította is. Aztán később a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen, ami mai Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen. Ligeti földrajzi felfedezőnek nem mondható, hanem kimondottan nyelvésznek és keletkutatónak, orientalistának. De hasonló dolgokat csinált, mint például a földrajzi felfedezők. Princ Gyula, aki 1900-as évek elején utazott Közép-Ázsiába földrajzosként a Tien-Sant kutatni, vagy az 1800-as évek legvégén Csolnok Jenő fiatal földrajzosként Kínába utazott, ahol mintegy 2 évet töltött el. Ez akkoriban része volt a tudóssá válásnak, tehát aki földrajzzal vagy keleti nyelvekkel, mint Ligeti, akart foglalkozni a legmagasabb szinten, és azt akarta, hogy ezt szakmában komolyan vegyék, akkor az, ha megtehette, jó messzire el kellett utaznia, hogy egy szakmai megbecsülést, egy hitelt gyűjtsön össze magának a kutató útjaival.
És milyen pénzből lehetett ezt Ligeti esetében megvalósítani?
Ligeti a Tudományos Akadémiától kapott támogatást az útra, ami egy egészen ritka dolog volt abban az időben, mert bár volt azért ennek hagyománya, hogy kutatók a Tudományos Akadémia pénzén utaztak Ázsiába a 19. század közepén is, de eznek nem voltak túl nagy pénzek, sokszor nélkülözésre vagy mellékkereset szerzésére voltak kényszerülve a magyar utazók, kutatók, de Ligeti esetében ez nem volt így. 3 évig utazott, 1928-tól 31-ig, és ezt teljes mértékben a Magyar Tudományos Akadémia támogatta. Valahogy már akkor is egészen jól tudta promotálni, menedzselni önmagát, ami aztán egész életében jellemző volt rá. 1949-től 20 évig volt a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke. 56-ban egy nagyon rövid ideig az elnöke is, átmenetileg. Tehát, hogy éppen Kubasek János mondta, hogy hát ő ezt úgy számolta, hogy kb. Egy családi ház árát kapta meg az akadémiától, hogy 3 évig Kínában, és annak is észak-keleti részén, az úgynevezett belső Mongóliában kutathasson a lámaista, buddhista szerzetesek kultúráját, nyelvét, anyagi kultúráját.
Akkoriban egy olyan ember, mint ő, nulláról kezdte kint a nyelvtanulást, vagy itt már meg lehetett vetni az alapokat?
Ligeti, amit lehetett itthon, azt megtanult a mestereitől, Gombolt Zoltántól, Németh Gyulától turkológiában. Aztán ő 1925-ben, tehát 23 évesen a kor legnagyobb keletkutatójához, Paul Pelliot-hoz kapott ösztöndíjat a Sorbonne-ra Párizsba, és ő ott több évet töltött nála, és ott tanulta igazából ezeket az innen nézve egzotikusnak tűnő nyelveket, a kínait, a tibetit, a mongolt. Magyarországon főleg turkológiával foglalkozott, sőt, egyenesen Franciaországból indult aztán erre a nagy 3 éves kutató útjára is. 1928 novemberében Marseille-ből, a kikötőből utazott Kínába közvetlenül, tehát Franciaországból, ahol a Tunhuangi Jezelbutha barlangokat kutató, mások szerint fosztogató, Paul Pelliot tanítványaként tanulta a mongolt, a kínait, a tibetit. Egy közös ismerősünk volt, mondjuk így, Ligetivel, Sinor Dénes keletkutató professzor, 2011-ben halt meg, és még személyesen mondta nekem, hogy Ligeti, amikor őt, Sinor Dénest a 30-as években Budapesten tanította, és Sinor Dénes akárcsak Ligeti korábban szintén kapott egy ösztöndíjat Sorbonnra. Mondta, hogy majd találkozni fogott egy emberrel, akinek a tudása parttalan. Ez a kifejezés bennem megmaradt, és ő volt a Polpelió, tehát, hogy ő egy központi figurája volt ennek az egész keletkutató biznisznek a 20. század első felében. Úgyhogy tőle tanulta ezeket a, vagy hát inkább azt mondanám, az ő iránymutatásával ezeket a nyelveket Ligeti.
Az időszakos kiállítás, amely Ligeti Lajos fotóiból áll, a Ligeti Lajos belső mongóliai kutatóútjáról szól, annak minden napjaiba enged betekintést. Mi az aktualitása Ligetinek?
Az aktualitása jelen esetben a múzeumok éjszakája esemény volt, ami a Mongólia és a mongol kultúra köré szerveződött, és Ligeti ugye eredetileg Mongóliába akart utazni, de az különféle politikai okok miatt nem volt lehetséges. Ezért ment belső Mongóliába, ami ugye a mongol-kínai határ alatt található. Ez egy kicsit olyan, mint hogyha tegyük fel egy mongol 26 éves fiatalember, mint ahogy 26 éves volt akkor Ligeti, a magyar nyelvet, magyar kultúrát akarta volna kutatni akkor, de ilyen-olyan okok miatt nem tudott volna az országba jönni, ezért hát aztán Erdélyt nézte ki magának, hogy akkor ő ott, az neki elérhető, akkor ott fogja a magyar nyelvet, kultúrát kutatni. És ilyen okból aztán végül is nem is a mongol Ulaanbaatorban és ezeken a területeken beszélt nyelveket, nyelvjárásokat kutatta, hanem ezt a speciális belső mongóliai nyelvészeti kérdésekkel foglalkozott emiatt. Tehát ebből is látszik, hogy egy pragmatikus ember volt. Azt mondta, jó, ha nem tudunk menni Mongóliába, akkor megyünk Kínába, és ott belső Mongólia részén fogunk kutatni. Tehát ennyi csak az aktualitása, hogy volt egy ilyen esemény, és a múzeum, a Magyar Földrajzi Múzeum őrzi a 80-as évek óta ennek a expedíciónak a fotóit. Mert amikor Ligeti hazajött Magyarországra a 30-as évek elején Kínából, akkor Csolnoki Jenőnek, a Budapesti Egyetem földrajz tanszékének, akkori tanszékvezető professzorának adta a fotóinak nagyobb részét. Aztán így aztán 80-as években innen a Földrajzi Intézettől bekerültek ezek a fotók a múzeumba.
Ő még üvegre fotózott, üvegnegatívra?
Nem, már nem. A kamerája is látható a kiállításon, amivel végigjárta ezeket a helyszíneket. Ez egy ilyen kihúzható kamera volt, filmes kamera, és ez pedig azért látható, mert a család Ligeti dédunokája személyesen hozta be ide a múzeumba. Teljesen véletlenül derült ki ez számomra, hogy Érdi és egy pár utcával arrébb lakik, bár a kamera kalocsán keresztül került ide a hölgy édesanyjától. Tehát e köré épült a kiállítás a kamera köré, aminek a koncepciója csak annyi volt, hogy akkor most ne is annyira csak Ligetit és Ligetiről beszéljünk kizárólag, mint a nagy fehér felfedező kutatóról, aki a fizikai, anyagi, lelki viszontagságokkal nem törődve a tudomány oltárán feláldozza akár a fizikai egészségét is, hanem abból induljunk ki, hogy egy kutatóút, akárha csak egy személyes is, az egy kollektív vállalkozás. Csak általában ennek a több emberes vállalkozásnak csak a jéghegy csúcsa a kutató, akiről az adott expedíciót vagy kutatóutat elnevezték, akiről emlékezünk. Csak ő az, aki nyilvánvaló maradt számunkra, de egy csomó más ember, hogy is mondjam, kontribúciója kellett ahhoz, hogy megvalósuljon ez az út. Például szolgák, szakács, tolmács, helyi sofőr, egy csomó ember, akiket aztán Ligeti használt is, tehát fizetett nekik, szolgát bérelt, kínai szolgát, mongol szolgát, és nagyrészt róluk szól a kiállítást, a fotók és a sárga istenek, sárga emberek, amit az expedíciójáról írt, és 1934-ben jelent meg könyv vonatkozó helyeinek az összeolvasása, és így kijön a Kisszung néven futott kínai szolgájának a története valamennyire.
Hogy jön ki a történet?
Csupán csak úgy, hogy megvannak a képek, és a könyvből a szövegek, a történetek, amikről Ligeti írt, hogy akkor Kisszung, a szolgám ezt azt csinálta, ide ment, oda ment, így segített nekem, így tett rossz fát a tűzre. Tehát, hogy valamennyire, amennyire lehet, nyilván Ligeti többszörös szűrőjén keresztül mit lehet tudnunk ezekről az emberekről. Ő fotózta őket, tehát fotó van róla, írt róluk, tehát szöveg is van, vagy például még érdekesebb volt nekem a Meng Guangxi kínai szolgája, akivel nem egyszer ott belső Mongóliában angolul beszélt. Mert hogy ez a Meng Guangxi, ő már megjárt a San Franciscót, mint meg tudjuk Ligeti könyvéből, és ott dolgozott évekig. San Franciscóban egy kórházban kutyamosóként írja Ligeti, hogy aztán mit jelent az a kutyamosó, azt nem derül ki még számomra. Minden esetre visszajött San Franciscóból, és Pekingben felbérelte ezt a Mongguangxit, a Ligeti, hogy akkor legyen ő a szakácsa, szolgálja, kísérője, cipelője, stb. És mondta, hogy hát nem egyszer fitoktatta az angol tudását a Mongguangxi, és ez különösen tetszett a helyi mongol-kínai embereknek, a nyugati ruhába öltözött mong, aki angolul beszél a fehér tudóssal, Ligeti Lajossal. Úgyhogy érdekes történetek derültek így ki. Ha tényleg nem a kutatóra fókuszálunk elsősorban, vagy a tudományos eredményeire az expedíciónak, hanem azokra az emberekre, az expedíció hétköznapjaira, hogy hogy is ment ez az egész, hogy történtek a mindennapi egyszerű, sokszor szóra sem érdemesnek gondolt dolgok, hogy milyen hideg volt, hogy hogyan melegítette magát, hogy van egy fotó a tűzhely fölött melegíti kezét Ligeti kucsmában, és hát nyilván azt a fotót sem ő csinálta, hanem az aktuális szolgája, tehát egy beállított kép volt, mert Ligeti úgy gondolta, hogy oké, ebből majd lesz egy könyv, messzire jött ember azt mond, amit akar, de ezt nekem dokumentálnom kell szövegben és fotókban, akkor fogják csak elhinni, hogy én miket csináltam, miket láttam, hogyan éltem ott távol a világ másik oldalán. Úgyhogy egyrészt a képek illusztrációi a fotók korabeli tudományos szerepének, hogy a fotó mint a hitelesség forrása, tehát hogy amiről nincs kép, az meg sem történt, vagy lehet, hogy megtörtént, de nem hiszük el, és ennek teljesen tudatában a Ligeti és több olyan képet csináltott ott magáról, hogy például beöltözött láma ruhába, és akkor lefotóztatta magát ott a szolgájával, vagy egy lámával, vagy a tűzhely előtt ugye melegszik a keze, vagy utazik éppen ezt, vagy azt csinál. Tehát ő nagyon-nagyon tudatos volt ebből a szempontból is, hogy majd a későbbi olvasóközönségnek megmutassa magát, meg azt a fajta életet, amit ő itt, vagyis hát ott Kínában folytatott. A kiállításon amúgy mint egy 40-valahány kép látható, ami ránk maradt, az valamivel több, mint 300.
Említette a könyvet többször is, Sárga Istenek, Sárga Emberek. Ez megvan nekem, mint kiderült az 1934-es kiadásban. Kiadták azóta is, a könyvesboltban már nem elérhető, de az interneten keringenek még belőle példányok. Én bevallom, még nem olvastam el, sajnálom, most már kicsit szégyellem is. Érdemes ma még ezt a könyvet elolvasni?
Szégyellni semmiképpen nem érdemes. Tehát ha csak az általam el nem olvasott könyvek listáját elkezdeném írni, soha nem érnék a végére. De válaszolva a kérdésre, igen, abszolút érdemes, mert ezt régen, vagy 20 éve olvastam, és most ugye nemrég a kiállítás kapcsán újraolvastam, és nagyon izgalmas, tehát hogy tényleg jó nyelve, jól ír, szórakoztatóan. Itt szó nincs arról, hogy egy betokosodott európai unalmas tudósnak az agymenéseit olvashatjuk, nem, ő nagyon is megtalálta a hangot az olvasóival, amit például a Nyugatban írt korabeli kritikák is hangsúlyoztak, meg egy csomó másik labban, tehát hogy mikor ő hazajött, akkor is megjelent a könyv pár évre rá, rengeteg helyen írtak róla recenziót, készültek interjúk a könyv megjelenése kapcsán, és az, hogy aztán 1988-ban ezt újra kiadták, majd aztán 2010 körül még egyszer, ez mutatja, hogy úgy tűnik, hogy az emberek szeretik. Nyilván ez a magyar olvasók egy szűkebb részét érdekli, de azt hiszem, hogy aki csak beleolvas, az nem fog csalódni. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas.
Az elhangzott beszélgetésben Pallag Zoltán muzeológus idézte fel Ligeti Lajos emlékét, valamint belső mongóliai kutatóútjának mindennapjait. Az utazás a kamera körül című időszaki kiállítás október 6-áig tekinthető meg a Magyar Földrajzi Múzeumban.
Most a 2025-ös év ásványjelöltjeiről hallják dr. Fehér Bélát, a Herman Otto Múzeum ásványtárának vezetőjét.
Idén is három ásvány közül lehet szavazni a 2025-ös, vagyis a jövő év ásványára a nagy közönségnek. Ha ABC sorrendben megyünk, akkor az aragonit, a hematit és az opála jelöltek. Mindegyikhez egy-egy ilyen tulajdonságot is ragasztott a Magyar Honi Földtani Társulat. Az aragonithoz például azt, hogy az igaz gyöngy titka.
Igen, hát az aragonit az egy kalciumkarbonát, tehát viszonylag egyszerű a kémiai összetétele, és ugye az igaz gyöngy az úgy jön a képbe, hogy az igaz gyöngynek az egyik alkotója, és a fő alkotója az aragonit.
Melyik az itt előttünk?
Itt előttünk, amit látunk, az egy ilyen színtelen, oszlopos tűs kristályokból álló csoport, bazaltnak az üregében. Szóval azt kell tudni az aragonitról, hogy sokkal ritkább, mint a vele azonos összetételű kalcit. Ugye kalciumkarbonátból állnak például a mészkőhegységeink is. De ezeknek nem az aragonit a fő ásványa, hanem a kalcit. Ugyanígy a barlangjainkban is rengeteg kalciumkarbonát kiválás van, de ezek közül nagyon ritkán jelenik meg az aragonit, ott is mindig a kalcit az uralkodó. Az aragonit nagyon gyakori például különböző vulkáni kőzetek üregeiben, mint amit itt is látunk, ez egy bazalt, de ugyanígy andezit üregeiben is megjelenik. Vannak olyan élőlények, amelyeknek a háza aragonitból épül föl, különböző csigák, korallok például, illetve, hogy már említettük, ugye az igaz gyöngynek is ez egyik fő alkotója az aragonit, hát ott még különféle szerves vegyületek is jelen vannak benne. Úgyhogy alapvetően egy gyakori ásványról van szó, csak a nagy testvéréhez, a kalcithoz képest sokkal ritkább azért.
Akkor Magyarországon is találhatók, ha nem is a legszebb példányok a világon, de olyanok, mint ez, nem akarom lekicsinyelni, azért vannak.
Igen, hát Magyarországon is elég sok helyen található aragonit. Amit itt látunk egyébként, ez szlovákiai lelőhelyű, korláti bazalt bányából származik, de lényegében Magyarországon is rengeteg lelőhelye van. Például a bazalt hegyeink a Balaton felvidéken szinte mindegyikben található aragonit, vagy itt az északi középhegységben, az andezit kőbányákban például mondjuk kisnánai andezitben nagyon szép rózsaszín aragonit kristályok találhatók. Barlangokban is előfordul, főleg a Dunántúlon viszonylag ritkán, úgyhogy sok lelőhelye van Magyarországon is.
A hematit következik, a vörös és fekete ezt a két jelzőt kapta. Tényleg vörös és fekete?
Hát igen, ugye a hematit az érdekes, mert itt látunk egy ilyen, hát mondjuk úgy sötét szürke, vagy milyen acélszürke színű halmazt alkot, viszont a neve az a görög vér szóból származik, a hema az vért jelent görögül, és ez pedig azért van, mert hogyha ezt a szép, sötét szürke, fekete színű hematitot most itt megporítanánk, vagy pedig karcolnánk vele egy vonalat valami porcelánra, akkor az vörös színű lenne. Tehát a pora az vörös színű, illetve hogyha a természetben nem ilyen viszonylag nagy kristályokban, hanem ilyen porszerű halmazokban találkozunk velük, akkor az vörös. És rengeteg olyan kőzettel találkozhatunk egyébként az országban, amely vörös színű, gondoljunk például a bauxitra, az is szinte mindig vörös, mitől? A hematittól, a finom eloszlású hematittól, vagy a vörös homokkő a Balaton felvidéken, szintén a hematittól vörös, vagy a júra időszakban, főleg szintén a Dunántúli közepegységben rengeteg vörös mészkő képződött, az is mind a hematittól vörös, tehát a hematit, az nagyon sok kőzete, de ásványt is színezhet, például vannak olyan opálok, ugye a következő jelöltünk lesz az opával, vannak olyan vörös színű opálok, amelyek attól vörösek, hogy nagyon finom eloszlásban hematitot tartalmaz. Úgyhogy innen van ez a kettősség, hogy vörös és fekete színben jelenik meg a természetben.
És hogy keletkezik? Hogy keletkezett?
Hát a hematit az nagyon sokféle úton, módon létrejöhet. Vannak olyanok is, például amit itt is látunk, ez az ilyen csillámszerű halmaz, ami forró vizekből, úgy mondjuk, hogy hidrotermás oldatokból, tehát vulkáni tevékenységhez köthető forróvizes oldatokból válik ki, de képződhet üledékképződés folyamán is, hidegebb vizekből, vegyi úton is kiválhat, képződik metamorf kőzetekben, tehát más vastartalmú ásványok átkristályosodásával is. Sokféle képződési módja van a hematitnak.
A képletét már elmondtuk?
Ez egy vasoxid, Fe2O3 egyébként a képlete, és azt talán mindenképp meg kell jegyezzem, hogy ez viszont gazdaságilag is egy fontos ásványi nyersanyag. Ugye az aragonit az nem, az csak egy olyan érdekesség, de a hematit az egy fontos vasérc, és a hematit ásványa jellemezhető vasércet szoktuk vörös vasércnek is nevezni. Ez egy nagyon jó minőségű vasérc, tehát tényleg a magnetit után a legjobb minőségű vasérc a hematit. Magyarországon bár sok helyen megjelenik a hematit, viszont gazdaságilag kitermelhető mennyiségben sajnos nem. Tehát ugye nálunk a legnagyobb vasérc szerep az Rudabányán van, amit műveltek is nagyüzemileg 1985-ig. Ott is van hematit, de ott a fő vasásvány nem ez, hanem a sokkal gyengébb minőségű limonit, illetve sziderit, tehát ott nem vörös, hanem barna vasérc, meg pártvasérc volt a bányászat tárgya, tehát még egyszer mondom, gyengébb minőségű vasércek.
Eljutottunk az opálig, ez aztán tényleg magyarázatra szorul, hogy miért kapta ezt a leírást maga mellé, vagy talán magyarázatot, a rendezetlenség gyönyörködtet.
Ugye ez azért kapta alapvetően, mert az opál nem egy kristályos szerkezetű anyag, tehát opál kristályok nincsenek. Ugye mik a kristályok? Olyan alakzatok, amelyeket síklapok határolnak. Hogyha a kezünkbe veszünk egy opált, akkor azt látjuk, hogy ez egy alaktalan halmaz, mindenféle ilyen törési felületeket látunk, amelyek határolják, de egyetlen sík lapot sem, ami arra utalna, hogy ez kristályos szerkezetű, nem láthatunk. Ezt nevezzük rendezetlenségnek, tehát, hogy lényegében belül a szerkezete rendezetlen, tehát ugye egy szilícium-dioxid, ezt nem mondtuk, víztartalmú, és ebben a szilícium és az oxigén az nem rendezetten, hanem össze-vissza helyezkedik el, tehát nem alkot kristályrácsot. Az pedig, hogy gyönyörködtet, az pedig onnan van, hogy nagyon sok szép opál változat van, illetve vannak olyan opálok is, kiemelem itt a nemes opált, amely hát egy nagyon fontos és keresett drága kő.
Ausztráliában bányásszák?
Ausztráliában bányásszák, de hogyha egy kicsit visszamegyünk az időben, akkor Magyarországon is, a történelmi Magyarországról beszélek, volt opál bánya, sőt azt is mondhatom, hogy ugye Magyarország régebben, történelmből tanultuk, hogy ásványkincsében milyen gazdag ország volt, hogy a középkorban, meg a magyar királyság idején mennyi mindent bányáztak itt. Volt egy nyersanyag típus, amiben viszont nagyon szegény volt mindig Magyarország, ez pedig a drágakövek. Magyarországon, tehát a történelmi Magyarországon egyetlen drágakő bánya működött, tehát olyan bánya, amit azért nyitottak, hogy olyan követ bányászanak, amit aztán ékkőként, drágakőként értékesítsenek, ez pedig a mai Szlovákia területén Vörösvágáson volt egy opál bánya, ahol nemes opált bányáztak. A nemes opál az egy olyan típusú opál, amelyet, hogyha fény felé fordítunk, akkor a szivárvány minden színébe játszik, ezt hívjuk opalizálásnak, ezt a fényjelenséget, és ez a vörösvágási opál, ez nagyon kedvelt drágakő volt. Rengeteg ékszerben, még akár királyi ékszerekben is megjelent, és egyébként magyar opálnak hívta az akkori drágakő kereskedelem, és az 1920-as években, tehát mondjuk körülbelül 100 éve, amikor felfedezték az ausztrál nemes opál telepeket, amiről ön is beszélt az előbb, akkor szűnt meg lényegében az opál bányászat vörösvágáson, hiszen az ausztrál nemes opál lényegében kiszorította a piacról a magyar opált.
Miért ez a három ásvány lett a jelölt a 2025-ös év ásványára?
Erre mindig nehéz válaszolni, hogy miért pont azok a jelöltek, amik. Itt azért a három jelölt esetében mindenképp fontos megjegyezni azt, hogy olyan ásványokról van szó, melyek Magyarországon is gyakorinak mondhatók. Magyarországon is vannak olyan lelőhelyeik, ahol szép példányokat lehet az adott ásványból találni. Ha egy kicsit távolabbra megyünk és az egész Kárpáti régiót nézzük, akkor aztán még inkább így van, tehát nagyon sok jó lelőhelyünk van. Akit egyébként érdekelnek ezek az ásványok, a Hermotom Múzeum Kárpátok ásványai állandó kiállításban mind a három jelöltről elég sok példányt láthat. Tehát ez mindenképp egy fontos tényező, hogy gyakori ásványokról van szó, szép kifejlődésekben is megjelenik, és mindegyiknek van valami üzenete, amivel el lehet őket juttatni a nagyközönséghez, amiket lényegében itt az előbb ismertettünk, hogy az egyik egy fontos, gazdaságilag fontos ércásvány, a másik drágakőiparban hasznosított ásvány, míg a harmadik pedig, hát lényegében egy kalciumkarbonát, tehát akár az igaz gyöngyöket nézem, vagy akár ha a kalcittal hasonlítom össze, akkor mindenképp egy érdekes képződmény.
Nem akarok indiszkrét lenni, ön már szavazott, ha igen, nem mondja meg, hogy mire.
Hát én még nem szavaztam egyébként a versenyben, de van kedvencem mondjuk három közül nekem is.
Az elhangzott beszélgetésben a 2025-ös év ásványjelöltjeiről dr. Fehér Bélát, a Miskolci Herman Otto Múzeum ásványtárának vezetőjét hallották, és ezzel már a kedves hallgatóink műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikus Fehér József nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 22 óra 5 perctől megismételjük.